Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásában női szerzőkről, kortárs magyar női szerzőkről fogunk beszélgetni. Vendégem Fekete Edina.
Sziasztok!
Edinát az Instagramon ismertem meg, a Könyv legyen veled címmel találjátok meg ti is a profilját.
Igen, ez egy szerelem projekt tulajdonképpen, hogy könyvajánlásokat írok az Instagramon, de egyébként újságíró vagyok és irodalomterapeuta.
Ami egy nagyon izgalmas téma, majd szeretnék is a későbbiekben még erről beszélgetni. De a mai beszélgetésünk apropóját és ezt a témát, hogy frissen megjelent magyar női szerzőkről beszélgessünk, azt egy olyan kutatás adta, amit a Szép Írók Társaságának Női Érdekvédelmi Fóruma készített el először 2 évvel ezelőtt, hogyha jól tudom, és van egy friss kutatás is az elmúlt 2 évről. Elég mellbevágó számokat olvashatunk ebben a kutatásban. Az elmúlt 15 évet, tehát 2005 és 2020 között vizsgálta Horváth Györgyi és a többi kutató, és azt találták, tehát ők a legnagyobb szépirodalmi, ugye kortárs magyar szépirodalmi műveket kiadóknak a megjelenéseit vizsgálták, és átlagban 25-28-29% az adott évben megjelent szépirodalmi köteteknek volt női szerzőségű mű. Ehhez képest, Edina, szerinted hány százaléka az irodalmi díjaknak került nőkhöz?
Hát biztos, hogy kevesebb már, ha csak nézzük a Margó jelöltjeit, vagy régen volt az Egon díj jelöltjei, biztos, hogy sokkal kevesebb.
Egy eléggé mellbevágó szám, 18%-a landolt nőknél az irodalmi díjaknak az elmúlt 15 évben, úgyhogy ennek a hatására a rákövetkező évben már 39%-ra emelkedett, egy gyorsan korrigált a különböző díjaknak a kuratóriumai és a könyves díjakat szervezők gyorsan korrigáltak, de valóban ez a 39% valószínűleg nem lesz hosszú távon mindig, ugye ez a közel fele arány, azért ezt nem fogjuk elérni, bár azért egyre több olyan díj van, például a Mastercard-nak az alkotótárs ösztöndíja, egyébként az egy ilyen alkotó ösztöndíj, ott például mindig egy nőt és egy férfit díjazottnak, tehát vannak olyan törekvések, amik azt jelzik, hogy azért fontos az egyenlő arány. Azzal együtt, hogy ez egy nagyon-nagyon ellentmondásos téma szerintem, mert ugye egyfelől teljesen érthető, és abszolút egyet lehet érteni azzal az egyensúlyra és a kiegyensúlyozottságra való törekvéssel. Másfelől pedig az mindig egy nagyon izgalmas kérdés, hogy valójában egy szövegnél biztosan tudhatjuk-e, hogy nő vagy férfi írta-e. És mennyiben befolyásolja a kiadóknak vagy az olvasóknak a vélt preferenciáit, az értelmezési irányát egy műnél, hogy ezt egy férfi vagy egy nő könyvének gondolják el. És ugye ebből vannak a közelmúltban is nagyon izgalmas példák. Egy nagyon friss és nagyon szomorú aktualitású példa Kabai Lóránt írt Spiegelman Laura elnéven egy könyvet jó néhány évvel ezelőtt.
És milyen sokáig ez nagy rejtély volt, találgatták, hogy vajon ki rejtőzik mögötte.
Igen, és ugye ez nem csak nálunk, hanem külföldön is nagyon sok ilyen példa van. Ugye nagyon emlékezetes az, hogy J.K. Rowling, ugye azért J.K. néven jelenhetett meg annak idén a Harry Potterrel, mert a kiadó nem szerette volna, hogy azonnal tudják, hogy egy női szerzőről van szó. Noha ugye a mesekönyvek és vagy ifjúsági könyvek esetében azért abszolút felülreprezentáltak a női szerzők, ezt talán.
Igen, ott talán azt gondolnánk, hogy ott nem baj. Talán a férfi olvasóknak.
Ugyanakkor meg, ha megnézzük, hogy Robert Galbraith néven, álnéven írta a krimiét J.K. Rowling, ugye ez megint csak egy olyan sztereotípia, ami a krimikre jellemző, és valóban, ha így elgondolkodunk azon, hogy mondjuk milyen arányban vannak férfi bestseller szerzők a krimik esetében, és hány nővel találkozunk, azért, hogy nagyon sok sikeres női krimi szerző is van.
Hát a krimik királynője is ugye nő.
Igen, igen, igen. Mégis nagyon érdekes, hogy azért a Robert Galbraith írójá nevet választotta.
Igen.
J.K. Rowling. Mit szólsz ezekhez a számokhoz, és ehhez a kutatáshoz, és ehhez a kicsit szomorú statisztikához?
Hát szomorú, és nagyon érdekes lenne utána menni, hogy mi az oka. Például Szabó T. Anna gyakran ír róla, hogy mennyire nehéz neki írni prózát, mert azt nem lehet fejben mosogatás közben írni, ellentétben a versekkel. Tehát, hogy már itt is kijön az, hogy a nőknek egyszerűen több feladatuk van, és nem jut idő a kreatív tevékenységeikre.
Ugye Virginia Woolfnak szokták ugye a híres mondását idézni, hogy a saját szoba az mennyire egy alapfeltétel ahhoz, hogy egy nő valóban írni tudjon és íróként kiteljesedhessen.
Igen, és most már saját házikot kérnek ám egyébként a nők a kertbe. Én is szeretnék egyet.
Igen, egy ilyen kis stúdiót, kerti stúdiót. Szuper lenne. Ugye az egy dolog, hogy írhatunk, és az az érdekes, hogy ugye eleve már az alapfeltételeit, az írás alapfeltételeinél is hátránnyal indulnak a nők, tehát ezt mondhatjuk.
Igen.
Ugye az az érdekes, hogy az még csak egy dolog, hogy eljutunk addig, hogy van egy mű, amit beadhatnak a kiadóknak, elküldhetik nekik, hogy abban a reményben, hogy kiadják. De a következő szelekciós pont, ugye az pont ott jön be, hogy az összes megjelenésnek csak egy negyede az, amit a kiadóknak a szerkesztői vagy a vezetői úgy ítélnek meg, hogy tehát kiadásra méltónak ítélnek, vagy érdemesnek, inkább így mondanám, kiadásra érdemesnek ítélnek, miközben azt is tudjuk, hogy lényegesen több nő olvas, mint férfi. Tehát ez egy teljesen egyértelmű és soha meg nem kérdőjelezett adat, ugye ez globálisan mindenhol így van, tehát ez nem csak hazánkra jellemző.
Hát igen, hát ez most látszott a könyvfesztiválon, a Margó Feszten, és sőt, én még azon csodálkoztam, hogy ennyi férfi ott volt egyáltalán, mert annyira nők uralják az olvasóknál a piacot.
És különösen
ezért... Meg a színházakban is, igen, bocsánat.
Abszolút. És különösen ezért is nagyon érdekes az, hogy mindezzel együtt valamiért a kiadók azt gondolják, hogy a nők nem szeretnének nőktől olvasni, nők által írt történeteket olvasni, kivéve persze, hogyha az egy mesekönyv, mert ott teljesen rendben van, ott nem szokták ezt megkérdőjelezni, de valamiért a szépirodalmi műveknél, vagy a krimik, vagy a science fictionek, vagy a fantasy, tehát akármilyen zsánerben, hogyha körbenézünk, akkor messze, és valószínűleg, hogyha egyébként ezt mondjuk a szépirodalmon kívüli zsánerekre néznénk meg, felnőtteknek szóló zsánerekre, akkor még ez a 25%-hoz képest is sokkal kevesebb arányt kapnánk az agyanum.
Hát igen, mondjuk a romantikus irodalomra, ha gondolsz, az kivétel, ott a nők tarolnak tulajdonképpen. Meg a csiklit. Ugye,
igen, 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 igen. Illetve mondjuk ide hozhatjuk még ugye a young adult műfajt, mint szintén egy kivételt ez alól. De mi azért ezzel együtt azt szeretnénk, hogyha ti is minél több kortárs magyar női szerzőt olvasnátok, ezért szeretnénk nektek a mai adásban néhány friss megjelenést, és olyan kortárs női szerzőket ajánlani, akiknek mi nagyon szerettük a műveit.
Igen, és talán kevésbé ismertek, mint a nagy magyar női kortárs írók, de nagyon jók, úgyhogy javasoljuk, hogy ismerjetek meg őket.
És elsőnek Molnár T. Esztert szeretnénk nektek ajánlani. A legutóbbi Margón mind a ketten hallottuk az új könyvének a bemutatóját, és nagyon izgultunk, hogy mennyire lett elszpoilerezve, mert
igen,
nagyon izgalmas dolgokat tudtunk meg, és én picit aggódtam, hogy itt minden poén le van lőve, és sok minden nem marad már az olvasónak, de Edina megnyugtatott, hogy abszolút, abszolút marad még bőven izgalom, és mind, egyébként ez nem egy krimit, nem arról van szó, hogy egy thrillert ajánlanánk, bár vannak olyan elemei. Molnár T. Eszter Hidegkút című regényéről van szó. Én Molnár T. Esztert néhány évvel ezelőtt ismertem meg. A Teréza vagy a Test emlékezete című regénye a merítés szépirodalmi kategóriájában a legjobb 10 jelölt közé jutott. És volt egy... Alapvetően szeretem minden évben elolvasni a mai merítés díjára jelölt műveket, és ez egy nagyon izgalmas könyv volt. Egyrészt azért, mert több nyelven is olvashatjuk, tehát felváltva magyar, angol és német nyelven szerepelnek benne szövegek, szövegrészletek, és egy egyértelműen női fókuszú és női nézőpontú történet, egy gyerekkori molesztálásnak a traumájáról szól, és azokról az életutakról, ennek a traumának a megváltoztathatatlan hatásáról, tehát azt a visszafordíthatatlan hatásáról szól ez a regény. Nagyon izgalmas egyfelől ugye ez a többnyelvűség, ez a szereplőnek a külföldre költözéséből adódik, ugye a magyar főszereplő költözik el Németországba, és az adja az apropót arra, hogy több nyelven is megszólaljon, mert ugye akkor, amikor külföldön élünk, akkor ez a fajta két-három nyelvűség, ugye attól függően, hogy kivel beszélünk, vagy milyen szinten beszéljük az adott nyelvet, ahol élünk, vagy vannak esetleg más nyelvek. Ezt nagyon hűen adja vissza Molnár T. Eszternek a regénye. Ezért is nagyon izgalmas volt nekem, és nagyon örültem annak, hogy a napokban megtudtam, hogy ez francia nyelven és angol nyelven is meg fog jelenni.
És magyarul, és vagy ezt hogy fogják megoldani?
Ez egy jó kérdés, látod. Úgy lenne hiteles, valóban úgy lenne hiteles, de szerintem ennyire nem lesznek bátrak a francia meg az angol kiadók. Mindenesetre egy elég neves folyóiratban, egy Asymptote nevű irodalmi folyóiratban olvasható ebből a regényből is részlet, angol nyelven, és amúgy Hály Jánosnak az egyik regényéből is olvasható részlet. De a mai témánk Molnár T. Eszter Hidegkút című regénye.
Igen, ami nekem annyira tetszett, hogy rögtön rákerestem, hogy mit lehet még olvasni a szerzőről, és pont ezt néztem ki következőnek a terészt, amiről te most meséltél. Egyébként a Margó Festen vettem meg, és semmit nem tudtam a könyvről, egyszerűen csak megtetszett a borítója, ahol valószínűsítem, hogy egy Bosch festmény részlet van, meg nagyon jó a főszövege is, ahol arról beszélnek, hogy ez tulajdonképpen egy annyira jó könyv, hogy egy angol vagy amerikai irodalom fordításának is lehetne vélni. Hogy milyen műfajú a könyv, ezt nagyon nehéz elmondani, mert lehet tulajdonképpen családregény is, vagy van benne egy krimiszál is, nagyon fontos benne a barátság, ugyanakkor engem egy kicsit emlékeztetnek bizonyos részei Tóth Benedeknek a Holt versenyére. A főszereplői egy házaspár, akik elváltak, és nagyon izgalmas volt, mert a könyvbemutató Molnár T. Eszter azt mondta, hogy szerinte ők egy nagyon jó pár, amin persze mindenki csodálkozott, hogy ez hogy lehet, hogy egy elvált pár hogyan tud jó pár lenni, de igen, meggyőzött a könyv.
Hogy én egyébként ismerek ilyen párt, de szerintem ez nem lehetetlen. Abszolút vannak ilyenek, akik szerintem sok esetben jobban is működnek együtt, úgyhogy nem élnek.
Hogy már nem élnek.
Igen, igen.
Meg jó, hogy akkor rátalálnak, hogy így jobb, mint ahogy együtt volt. Tehát, hogy ez egy olyan pár, akik még mindig szeretik egymást, annak ellenére, hogy elváltak, de nagyon sok olyan esemény történt a családjuk életében, ami megroppantotta mind a párkapcsolatot, mind az utódjaikat, illetve hát magát a nőt is. Annyiban nagyon aktuális, hogy az egyik helyszín az egy iskola, mégpedig egy alapítványi iskola, ahol tanárokat ismerünk meg, és annak ellenére, hogy hát ők bizonyára jobban keresnek, mint az államiskolákban tanítók, ők is iszonyatosan ki vannak égve. Tehát megismerhetjük ebből a szemszögből az iskola működését, a tanáriban történteket.
Tehát ez teljesen a mai magyar valóságban játszódik ez a regény, úgy érzem, és azon belül is egy ilyen jobb anyagi státuszban lévő család, mert a Hidegkút címből is így úgy van. Érzem, hogy egy budai, jól szituált budai házaspárnak, vagy családnak a napjait látjuk, hogy ha jól tudom, egyetlen egy napot.
Igen, egyetlen egy nap, még percre pontosan jelezve is van, hogy éppen hol tartunk, és ugye jó regényhez méltón egyetlen napba besűrűsödik az életük, és abban a napban kell hozni olyan döntéseket, amik aztán a jövőjükre is nagyon nagy hatással van, illetve hát azt megmutatja, hogy hogyan reagálnak a jelenben lévő problémákra. Azt tetszik nagyon nekem ebbe a könyvbe, hogy ahogy mondtad is, hogy a mostani kortárs témákra reagál, azt mutatja meg, hogy nagyon szeretnénk 20. századi értékrend és erkölcs alapján élni, hogy a család úgy kerek, hogy apa, anya együtt van, hogy a nagyszülőket gondozzuk, és jobban vagyunk velük, hogy a gyerekeinket óvjuk, és ők egy ilyen kis védett fészekben nőnek föl, de hogy ezt most már nagyon sokan nem tudjuk véghez vinni, nem sikerül bármennyire is szeretnénk, hogy a szülők már azon szoronganak, hogy mennyire tökéletesen csinálják a szülői feladatokat, és éppen ezzel okoznak rosszat a gyerekeiknek. Vagy beiratják egy alapítványiskolába, és ott éppen ott történnek vele olyan dolgok, amikről azt gondolná az ember, hogy ez csak a rossz körülmények között élőkkel történhet meg. És Molnár T. Eszter olyan válaszokat ad ezekre a problémákra, amik nem klisészerűek, nem egyszerűen amit elvárnak amit elvárna a törvény, vagy amit elvárna az erkölcs, hanem amit a szívéből hoz az ember döntést.
Így, ahogy most erről beszélsz, erről a regényről, nekem teljesen Halász Ritának a Mély levegője jut eszembe arról, hogy ott is mennyire fontos téma, és mekkora siker lett ez a könyv. Tehát az is érdekes, hogy valószínűleg amiatt, mert borzasztóan jól reagál olyan problémákra, olyan dilemmákra, amivel mindannyian szembesülünk, hogy egész egyszerűen a régi társadalmi elvárások, amik borzasztó erősen nehezednek mindannyiunkra, azok nem fenntarthatóak, és azok a családmodellek, és azok a működési modellek, azok nem kivitelezhetőek anélkül, hogy ne sérülne ebben minden résztvevő. És mindenki, aki egy család életének a szereplője. És szerinted a Hidegkútból is lehet egy olyan sikerkönyv, mint a Mély levegőből?
Hát abszolút. Sőt, pont az jutott eszembe, hogy amikor én olvastam a Mély levegőt, én lemertem írni azt, hogy Margó díjas lehet, hiszen ez az első kötete Halász Ritának. És a Hidegkútnál is eszembe jutott ez, csak hát sajnos nem az első regénye a szerzőnek. Bár korábban volt Margó díj jelölt.
De lehet akkor, hogy majd Libri díjas
milyen
lesz, vagy jelölt lesz.
Hát, hajrá, szurkolok neki.
És Halász Rita kapcsán szeretnénk nektek egy programot is ajánlani. A Szép Művészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria Textúra című nagyon izgalmas összművészeti programját. Tényleg ez a lehető legjobb példája annak, hogy hogyan inspirálja egymást a képzőművészet és az irodalom. A Textúra ugyanis egy olyan sorozat.
De most nem a Szép Művészetiben lesz, hanem a Nemzeti Galériában.
Igen, most a Nemzeti Galériában. Ugye ezek váltogatják ezeket a helyszíneket, tehát hol a Szép Művészeti Múzeumban, hol a Nemzeti Galériában. Lehet egy ilyen textúrán részt venni, amiben gyakorlatilag kortárs magyar szerzők a kiállított festmények által...
Vagy szobrok,
igen, tehát képzőművészeti alkotások által inspirálva írnak szövegeket, amiket színművészek adnak elő.
Igen, és az úgy van, hogy egy estén azt hiszem 8 műnél vannak ilyen előadások, tehát így sorban jár a közönség, és nézi ezeket az előadásokat, a színészek pedig ugye többször, 4-szer, 5-szer is előadják. Akár óriási élmény, én imádom, én már megvettem a jegyet, és egyébként Seyfert Natália is ott van az idei szerzők között.
Halász Rita és Seyfert Natália mellett még Kemény István, Kemény Zsófi, László Noémi, Ugron Zsolna, Vida Gábor és Zalán Tibor műveit hallgathatjátok majd meg, illetve nézhetetek meg ugye a festményeket vagy műalkotásokat, amik ezeket a szövegeket inspirálták. A Textúra bemutatójának időpontja november 11-e, és további eladások lesznek még 16-án, 21-én, 23-án, 28-án és 30-án.
És én, mint Havas Textúra látogató, arra számítok, hogy idén is kiadják a szövegeket egy kis füzetben, amit azonban csak az utolsó napon adnak oda nyilván, hogy ne lőjék le a poént. Egyébként tényleg fantasztikus élmény, hogy mondjuk egy szent képen, ahol Szűz Mária és Magdolna találkozik nagy pocakkal, ehhez egyszer Tóth Krisztina például egy nőgyógyászati váróban lévő dialógust írt, fergeteges volt, úgyhogy ajánlom nektek.
Meg is lehet vásárolni szerintem még egyébként a korábbi textúráknak a szövegeit. Én szoktam látni őket a múzeum shopokban, vagy a könyvhéten a standoknál.
Mert egy pár nincs meg, ezt jó, hogy mondod, akkor majd figyelek, vagy utána járok.
Úgyhogy jó szórakozást!